95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Országos roma zarándoklatot tartanak szombaton a Nógrád vármegyei Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. Az eseményre csaknem 30 településről körülbelül 1000-en érkeznek, tájékoztatta a kegyhely sajtófőnöke a távirat irodát. Kerekes Dancsok Regina elmondta, a zarándoklatra a legtöbben busszal és autóval érkeznek. Kaposvárról például Teréz anya nővérei is elkísérik a csoportot. A gyülekezés és a ráhangolódás után Molnár Gál Béla diákónus tanítását hallgatják meg a résztvevők, majd tanúságtétel következik. A Székely János püspök által tartott szentmisét színpadi műsorok követik. A sajtófőnök közlése szerint júliusban és augusztusban érkeznek a legtöbben a katolikus nemzeti kegyhelyre. A kulturális és innovációs miniszter szerint a magyar felsőoktatás sikeres megújítása az egész nemzetet szolgálja. A felsőoktatás sikeres megújításának vezérelve nemzetünk szolgálata, mégpedig egy olyan világban, amely el akarja törölni az alapértékeket, jelentette ki Hankó Balázs Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem diploma átadó ünnepségén. A miniszter szavai szerint a megújult magyar felsőoktatás közügy. Őrzi keresztény identitását és klasszikus kultúráját. A felsőoktatás emellett kiváló oktatást, versenyképes tudást és diplomát biztosít, hangsúlyozta Hankó Balázs. Kifejtette, az elmúlt éveknek köszönhetően a magyar felsőoktatás szereplői immár a világvezető egyetemei között vannak. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Európa legjobb 600 egyeteme között található. Itt a versenyképes tudás és a szolgálat meghatározó. A szolgálat, amit a fenntartó egyházmegye vigyázó szeme és segítő keze által teljesít, mondta a miniszter. Az egyetemek modellváltása révén sikerült helyzetbe hozni a magyar fiatalokat. A modellváltást választó 21 egyetem a korábbinál rugalmasabb, versenyképesebb tudást ad az egyetemistáknak, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Veszprémben sajtótájékoztatón. Varga Bajusz Veronika elmondta, korábban elmaradt a rendszerváltás az egyetemek esetében, maguk az intézmények kezdeményezték a változtatást, hozzátette. A modellváltó egyetemek autonómiája biztosított, a korábbinál jóval nagyobb önállóságot kaptak. A változás eredményeként a 2022-ben mérhető adatokhoz képest oktatási, tudományos területen előrelépés történt, amit alátámaszt az is, hogy 40%-kal többen jelentkeztek a felső oktatásba, 63%-kal több a műszaki, orvosi, informatikusi pályát választók létszáma az előző évekhez képest. A kábítószer és a kábítószeres bűnözés mindent szétroncsol, és csak a pusztulást kínálja, mondta a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Borsodabolyi Zemplén vármegyei Alsó Zsolcán a helyi drogkereskedelem helyzetéről és a drogfogyasztás hatásairól tartott kerekasztal beszélgetés utáni sajtótájékoztatón. Horváth László hangsúlyozta, Alsó Zsolcai látogatása is megerősítette abban, hogy szükséges és indokolt a kábítószerkereskedelemmel és bűnözéssel szembeni zéró tolerancia. A város lakói is nyomatékosították, hogy a drogok tönkreteszik az emberi egészséget, a közösséget, megszüntetik a mindennapi életbiztonságát, tette hozzá. Kiemelte, ahol a kábítószer jelen van, ott az erőszak, a félelem és a bűnözés is megjelenik. Ezért a drogterjesztéssel és kereskedelemmel szembeni küzdelemben továbbra sincs pardon. Leszögezte, a kábítószer kereskedőknek el kell tűnniük, vagy fel kell hagyniuk ezzel a tevékenységgel. Végül az időjárásról. Este nagy területen kiderül az ég. Szombat reggel már csak a déli határ közelében lehetnek felhősebb tájak. A csapadékgócok szinte mindenütt megszűnnek, de hajnalban délnyugaton még nem kizárt zápor. Az északi-északkeleti szél mérséklődik ugyanaz éjszaka során, de hajnalban a Tiszántúlon még élénk lehet a légmozgás. A minimum hőmérséklet a szelesebb Dunántúlon általában 13 és 20 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa találkozott Montenegró miniszterelnökével. 14. Leó imádkozik a Rómában történt benzinkúti robbanás áldozataiért. Leó pápa a Castel Gandolfóba látogatott nyári szabadsága előtt. Interjú Németh László bíboros belgrádi érsekkel, ökumenizmusról, szentévi programokról, az egyház előtt álló kihívásokról. Leó pápa találkozott Montenegró miniszterelnökével. Július 4-én pénteken délelőtt 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában fogadta Milojko Spajicot, Montenegró miniszterelnökét. A politikus ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit Paul Gallagher érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kísért el a találkozóra. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélések során a felek elégedettségüket fejezték ki a jelenlegi jó kétoldalú kapcsolatok miatt, és számos kérdést vitattak meg az egyház és az állam közötti kapcsolatok terén. Ezután különféle regionális és nemzetközi kérdésekről tárgyaltak, különös tekintettel az Európai Unió nyugat-balkáni országokat érintő bővítésére, valamint az Ukrajnában zajló konfliktusra. Leó pápa imádkozik a Rómában történt robbanás áldozataiért. 14. Leó pápa imádkozik mindenkiért, akit érintett a Róma keleti részén található benzinkúton történt robbanás. Ezt olasz nyelvű bejegyzésében az X fiókján tette közzé. Több mint 20 ember sérült meg, köztük 9 rendőr, egy tűzoltó és egy első segélynyújtó, a július 4-én pénteken röviddel reggel 8 óra 15 után történt balesetben. Imádkozom azokért, akiket érintett a péntek reggel a benzinkúton történt robbanás a Prenestino Labicano kerületben, az egyházmegyém szívében, olvasható Leó pápa X-en közzétett bejegyzésében. Továbbra is aggodalommal figyelem a tragikus esemény fejleményeit. Leó pápa a Castel Gandolfóba látogatott nyári szabadsága előtt. Július 3-án csütörtökön délután 14. Leó pápa ellátogatott A Castel Gandolfói Villa Barberiniben található Laudato Si faluba, hogy megtekintse a folyamatban lévő munkálatokat, amint azt a Szentszék sajtóirodája is megerősítette. Július 6-án, vasárnaptól kezdődően a pápa a Rómától 25 kilométerre fekvő városba utazik, hogy július 20-áig pihenjen. E 14 nap során a pápa július 13-án, vasárnap délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a villanovai Szent Tamás pápai plébánián. 12 órakor az apostoli palota előtti szabadságtéren vezeti az Angelus imát. Július 20-án vasárnap reggel 9:30-kor ismét szentmisét mutat be az albánói székesegyházban. Pápává választása előtt az akkori Robert Prevost bíboros az albánói egyházmegye címzetes püspöke volt. Ugyanezen a napon délben 14. Leó pápa elimádkozza a hívekkel az úrangyala imádságot a szabadság téren, majd délután visszatér a Vatikánba. Július folyamán minden magánkihallgatás és heti általános kihallgatás szünetel. Az általános kihallgatások július 30-án szerdán folytatódnak. Július 28-a és augusztus 3-a között kerül sor az ifjúsági jubileumra, amelyen a pápa várhatóan részt vesz. Május 29-én 14. Leó pápa már látogatást tett Castel Gandolfóba, hogy megtekintse a Borgo Laudato Si-t, vagyis a Laudato Si falut. A projektet Ferenc pápa 2023-ban hozta létre a pápai villág területén, mint egy oktatási terepet a környezettel kapcsolatos témákhoz. A 10 évvel ezelőtt kiadott Laudato Si kezdetű enciklikája középpontjában álló átfogó ökológia konkrét példájaként. Május végén Leó pápa meglátogatta az apostoli palotát is, amelyet Ferenc pápa múzeum komplexummá alakítatott át, és 2016 óta nyitva áll a nagy közönség számára. Interjú Németh László bíboros belgrádi érsekkel, ökumenizmusról, szentévi programokról, az egyház előtt álló kihívásokról. Csütörtöki adásunkban hallhatták a CCE alelnökének beszámolóját a pápai audienciáról. Most az interjú folytatását adjuk közre.
Kitért a Szent Atya ugyancsak az ökumenikus munkára, tehát a keresztények egységére Európába, hisz Európa az egyetlen kontinens, ahol a három nagy keresztény család jelen van. Tehát az ortodoxok, a protestánsok és a katolikusok. Tehát más kontinenseken vannak protestánsok és katolikusok, de ortodoxok valójában Európában a mérvadók. Tehát más kontinenseken, Ázsiában, bizonyos értelemben igen, de ők Európához tartoznak egyházi szinten, nem pedig az ázsiai püspökkori konferenciák tanácsához. És Afrikában is az ortodoxok száma nagyon alacsony, Dél-Amerikáról is beszélek, vagy Észak-Amerikáról, ezek kisebb diaszpora közösségek. De Európában ez a három keresztény egyház nagyon is kihat az életünkre, sajnos negatív alakban is. Látjuk az ukrán-orosz háború, az orosz pravoszláv egyház egy, legalábbis a vezetősége, egy nagyon negatív szerepet vállalt. És erről is szóltuk, hogy nem volna szabad a vallásokat kihasználni negatív érzelmek és gyűlöletkeltésre.
Köszönöm szépen a részletes beszámolót, így akkor képet kaptunk az európai egyház helyzetéről, és tényleg nagyon érdekes, hogy ez a kelet-nyugat, az ortodoxia, a katolicizmus hogyan kapcsolódik és fonódik össze a mai napig.
Ez egy fantasztikus dolog, amit nagyon sokszor elfelejtünk, és amikor én is hallgattam a híreket, meg mi a beszámoló, és ilyen általános képet rajzolunk a katolikus egyházról is, hogy van a nyugat, amely hanyatlóban van, és akkor van valami, ami történik itt a mitájainkon, de szerintem, ha egy kicsit jobban kinyitjuk a szemünket, látjuk, hogy mindenhol van valami. Én dolgoztam nyugaton nagyon sok évig, tudom, hogy mennyire keserves egy munka dolgozni egy olyan közösségbe, amely bizonyos értelemben ki van téve a szekularizáció, vagy akármilyen más támadásoknak, vagy szabad ezt így mondanom, ahol meg kell őrizni a hitet, nem azon van a hangsúly, hogy most mindenáron mindenre gondoljunk, hanem egyszerűen meg kell őrizni a saját embereinket, és reményt adni nekik. Tehát ez mindenképpen egy más kihívást, mint egy virágzó egyházban, ahol egyszerűen csak az a fontos, hogy irányítsak valamit, vagy programokat készítsek, úgyis lesz rá ember. Most nem akarok kitérni más kontinensekre, hála Istennek oda is van lehetőségem eljutni, de nem szabad összehasonlítani. És ez a katolikus egyháznak az erőssége, amit a szinódusi folyamatban is megtapasztaltunk, én részt vettem az elejétől, és részt fogok venni a további folyamatban is, hogy kezdenek beérni a missziós munka gyümölcsei a különböző kontinenseken. És a kontinensek kapnak egy konkrét profilt, amely lehet, hogy más identitásuk is, más jellegzetességei, de mind együtt van a pápával. És tehát a pápa tényleg az egységnek az összetartója, a kapcsa, és nagyon fontos, hogy ezt elfogadjuk. Tehát az, hogy van másság, és mégis katolikus. Én nagyon nagy várakozással nézek egy utazás elé, július végén megyek Ruandába, ahol az Afrikai Püspöki Konferenciák tanácsal találkozik, az éves találkozójunk, és én képviselem az Európai Püspöki Konferenciákat ott, és az egyik fő téma az lesz, hogy amit a pápa adott nekik, meg a szinódus, a poligámiának a pasztorális megoldása. Tehát ez egy olyan dolog, ami csak Afrikában van, de egy élő probléma, amit meg kell oldani. Vagy legalábbis hozzá kell állni valahogy, és nem csak el lesöpörni az asztalról. Tehát érdekes dolog, és ez is a katolikus egyházban van. Tehát mi erre lehet Európában nevetünk úgy, hogy sok afrikai püspök nevet a fiducia supplicansra, hogy a homoszexuálisokat meg kell áldani. Nos, ez van, a különbség a különböző kontinensek között akkora, hogy ilyen dolgok történhetnek, ami minden rendben van, tehát mindenkinek megvan saját kultúrája, és azt kell tiszteletben tartani, de el kell fogadni, hogy másképp is lehet. Fontos, hogy egyek vagyunk szeretetben és egységben a Szent Atya vezetés alatt.
Most éljük a Szent Évet, a Remény Szent Évét, és nagyon sok programmal készültek itt Rómában a különböző kategóriájú hivatású embereknek, és nemrég tartották a püspökök, papok, szeminaristák jubileumát. Bíboros atya részt vett azon a papszentelésen, amit Leó pápa tartott a Szent Péter Bazilikában. Milyen élmény volt?
Hát egy nagyon felemelő, megvallom őszintén, amikor ott részt vettünk a liturgiában, és 32 fiatalember vállalta a papságot, fogadta el Isten hívását és a kegyelmet, amelyet kézráföltétellel Leó pápánk kiosztott. Tehát egy nagyon szép tapasztalat, és ahogy néztem a fiatalembereket, akik mentek a Szentatyához, 32-en, ott a világegyház volt jelen. Hihetetlen, tehát minden kontinensről voltak, nagyon sok országból, tehát valójában úgy válogatták, hogy ne legyen egy országból kettő, ha lehetett, és végén így is volt. És voltak szerzetesek köztük, voltak világiak, voltak mozgalmakból. A liturgia az mindig szép, hát a Vatikánban a liturgia az mindig szép, úgyhogy nem probléma, azt lehet élvezni, nagyon szép a zene, meg a háttér, és az esztétika, a virágok, minden. De a Szent Atyának a stílusa és a nyugodt hozzáállása, tehát ez nagyon jó. És a méltóság teljesen végzi az egész liturgiát, látszik, hogy ott jelen van, és jól beszél, tehát röviden prédikál, lehet, hogy még rövidebb, mint Ferenc pápa, de épp olyan beható gondolatai vannak, de hát úgy találó dolgokat tud mondani, és ez nagyon fontos. Úgyhogy tényleg egy katolicitás megélése, ez volt az ünnep. Egy kicsit hosszú volt, én megszoktam, hogy rövidebben misézek, de 2:45 tartott, de 32 papot szentelni közben, a mise közben, az nem olyan egyszerű. Tehát az idő is szerepet játszik. Tehát egy nagyon szép tapasztalat volt, és pénteken, amikor vonultunk be, a Szent Péter Bazilika teli volt papokkal. 3,500 pap volt. Tehát ez egy hihetetlen közösségi élmény a papoknak is megélni a Szent Atyával. Mi voltunk bíborosok, meg püspökök sokan. Az, ami érdekes volt, amikor vonultunk be, hogy a világ mennyire megváltozott. Én még 20 évvel ezelőtt azt éltem meg, mikor mentünk így be, voltunk a Szent Péter Bazilikába, az emberek rózsafizért tartottak meg, mit nem, hogy áldjuk meg időközben, amíg megyünk. Ma már mindenki okostelefonnal van, és mindenki filmel. hihetetlen, hogy megváltozott a világ. A pápánk is most már egy digitális starlet, úgyhogy ennek örülni kell, mert ezek a képek eljutnak. Az emberek nagy része felrakja a Facebookra, az X-re, vagy akárhova, a LinkedIn-re, és ezáltal, TikTok ne is mondjam, ezáltal tudunk evangelizálni. Ez nagyon fontos, hogy erre is figyeljünk, tehát ennek hihetetlen kihatása van.
Tehát, hogy a megélt élményt továbbadják azoknak, akik mondjuk
rögtön,
abban a pillanatban, de mégis megérinti őket ezáltal. Igen.
És ez nagyon jó, mert utána beszélgettünk ott, szombaton még vártunk a Szentatyára, és kitűnt, hogy ez a fiatal papok, akiket szentelt a Szentatya, ketten, ha nem tévedek, úgy hallottam, a mi elnökünk, a Grusas érsek úr, a Vilnius érsek, ő bent van a kommunikációs dikasztérium tagja. És valahol ő hallott, hogy ketten interneten keresztül találkoztak papi hivatással. Tehát már modern forrásokon keresztül, nem élő közösségben, hanem az serkentett őket arra, hogy keressenek egy élő közösséget, és ott fedezték fel hivatásukat. Tehát szerintem erre a következő években és évtizedekben nagyon vigyáznunk kell. Tudjuk, hogy a mai világot nem a valós világ vezeti, hanem a digitális. És hogyha követjük az újságokat, úgy be lehet szépen mutatni mindent, hogy ennek van atombombája, annak nincs atombombája, közben annak, akire mondjuk, hogy nincs, annak van, akire mondjuk, hogy van, annak meg nincs. Tehát mindent úgy lehet forgatni, és tudjuk magunk is, a politikai választások ma már nem az igazságokon van, hanem hogy ki tud valakit meggyőzni, és a meggyőzött ember utána ráadja a szavazatot. Tehát nagyon fontos, hogy vigyázzunk erre. Leó pápa az első találkozóját az újságírókkal pont ennek a témának szentelt. Idézte Ferenc pápát, aki már kiadta előtte a kommunikációs vasárnapra a levelét, de abból pont arra hívta fel az újságírók figyelmét, hogy legyenek az igazság és a valóságnak a képviselői. És még egy dolog, hogy szeretetet terjesztenek, ne gyűlöletet. Hát a gyűlöletbeszéd a szociális médiákban annyira elhatalmaskodott, hogy szinte lehetetlen már ellenőrizni.
Ez egy nagy felelősség, az újságírók felelőssége ebből a szempontból. Mi is igyekszünk mindig a pozitívumot kiemelni, és azt, ami összeköt eleve már a címben, hogy ne egy ilyen hatásvadász, félelemkeltő, vagy ne egy Isten gyűlöletkeltő téma legyen. A következő programját említette a ruandai találkozót Bíboros atya. Mi várható még így a szent évben? Lesznek esetleg zarándoklatok Rómában?
Természetesen. Most térjek ki egy kicsit a püspökségemre, vagy érsekségemre, Belgrádia. Mi már kétszer voltunk Rómában idén. Januárban volt egy fantasztikus, szép esemény. Január 25-én van mindig a befejező ima találkozó az egység ima hetének, és ez mindig a Szentpál Bazilikában van a falakon kívül, és az idén az a megtiszteltetés érte az egyik ortodox kórust Szerbiából, hogy meghívást kapott, mert a Szixusi kápolna volt Szerbiában, az énekkar, és meghívták ezt a kórust, és a pápa előtt énekeltek. Tehát először történt meg, hogy egy nem katolikus kórus énekelt Szentpálban a pápa jelenlétében. Kaptak hideget, meleget Szerbiába, de engem is lehordtak mindenfelé az áltatosabb horvát hívek, hogy miket csinálok, meg pravoszlávokat viszek katolikus egyházba, de ez hozzátartozik. Tehát valakinek meg kell törni a jeget, és ezzel foglalkozni kell, tehát ez egy gyönyörű esemény volt. Utána májusban, amikor átvettem a címzetes templomomat Osztiában, akkor volt ugyancsak egy autóbusz zarándok Belgrádból, akikkel szombaton délután vettem át a templomot, szombaton délelőtt a szent év keretében elvégeztük a zarándoklatot, bevonultunk a Szentkapun, úgyhogy nagyon egy mély találkozó volt és nagy benyomást hagyott. Július végén, 29-től augusztus 4-ig az ifjúsági találkozó lesz a szent év keretében. Szerbiából két busz fiatal megy, az is hozzátartozik. Októberben én újból Rómában leszek a Szentével kapcsolatban, és akkor lesz a szinódusi csoportok zarándoklata október 24 és 26 között. Utána november elején újból Rómában leszek, akkor az ortodox testvérekkel, meg az európai keresztény egyházok vezetőségével találkozunk, és lesz egy közös program, a Szentatyához is megyünk, és aláírjuk a Carta Ecumenica felfrissített új kiadását. 25 éve ezelőtt írták alá az első Carta Ecumenicát, ez a, úgy is mondanám, egy rövid dokumentum, amelynek az a célja, hogy rámutasson az ökuménikus munka fontosságára, és milyen alapokon végezzük Európában. És ez az Európai Keresztény Egyházaknak a közössége, ez körülbelül 120 keresztény egyházat egyesít, plusz a katolikus egyház a másik oldalról, tehát ez egy, majdnem, hogy Európa összes keresztényen jelen van benne. Időközben sajnos az orosz pravoszláv egyház kilépett ebből a közösségből, mert voltak valami politikai problémák. Minden esetre a többi keresztény egyház jelen van, és november elején fogjuk aláírni az új dokumentumot, amely kicsit javított kiadás. Betettünk olyan dolgokat, mint a migráció, a teremtésvédelem, amelyek most nagyon fontos, és a digitális munka az ökumenikus világban. Tehát ezek a dolgok, és decemberben kellene még egyszer menni a Szentével kapcsolatban, de még egyelőre ezeket a dolgokat. Ha lehet, akkor még meglátjuk, hogy milyen irányba megy.
Meg előttünk a nyár.
Ez az, nagyon fontos.
Úgyhogy én sok kegyelmet kívánok erre az évre, és
köszönöm szépen.
És is, hogyha lehet, a nyári időszakban.
Ez mindenképpen szeretném.
Köszönjük, hogy megosztotta a Vatikáni Rádió hallgatóival mindezeket az élményeket.
Én is nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok mindenkinek. Sok jó, szép napot, pihenjék ki magukat a Vatikáni Rádió hallgatói. Ha lehet, vigyék a rádiót a partra, és hallgassák ott is a Vatikáni Rádiót.
Köszönöm
szépen. Dicsértessük a Jézus Krisztus. Mindörökké, köszönöm.
Németh László bímorossal Gedő Ágnes beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival az embert ért külső hatásokról, a befolyásolhatóság kérdéséről beszélget.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Kedves rádióhallgatók, Szokoly Bettina és Szűcs Laura, mai beszélgető társaim a Hitvalló adásában. A Hitvalló elején, amikor gondolkodtunk a mai témán, akkor megállapítottuk, hogy mindannyian közösségi lények vagyunk. Egy ember nem teheti meg azt, hogy ne legyen befolyással rá a környezete, az őt körülvevő személyek. És hát ez sok minden kérdést fölvet, a befolyásolhatóságot, kiknek engedem, hogy befolyással legyenek az életemre, miért engedem, és mi ennek a következménye, ha engedem, vagy ha nem engedem. Először azt nézzük meg, hogy egyáltalán az, hogy közösségi lények vagyunk, azt honnan tudjuk. Kik azok a személyek, akikkel akarva akaratlanul is kapcsolatba kerülünk életünk során, ahogy felnövünk.
Tulajdonképpen az első személy, akivel kapcsolatba kerülünk, az ugye az édesanyánk, ugyanis már az anyamében hatással van ránk az, hogy ő miképpen viselkedik, úgymond a terhesség során, tehát, hogy fogyaszt-e ilyen káros cikkeket, ami ugyebár a gyermek egészségére veszélyes lehet.
Vagy sőt, nem. Ugye nem csak az ilyen ételital, hanem az ő érzelmi szintje is. Ugye sokan mondják, hogy aki például énekel, miközben várandós, áldott állapotban van, akkor az is egy nagyon jó az érzelmi fejlődésére a gyermeknek. Vagy az ő lelki állapota, hogy nyugodt vagy ideges.
Aztán ugye, hogy cseperednek a gyerekek, ugyebár mindkét szülő által támogatva és úgymond befolyásolva vannak, tehát folyamatos kapcsolatban vannak a szülőkkel, ugyanúgy, mint a testvérekkel, hogyha van. Akik még nagyon közel állnak az emberhez, így társas kapcsolatok terén, ugyebár nyilván a közelebbi, távolabbi rokonok, bár inkább a közelebbiek, illetve az osztálytársak és a barátok, amik ugyebár az iskolában történő, vagy óvodában történő ismerkedés hatására változtatnak a gyermek viselkedésén, később pedig ugyebár a házastárs is ugyanezt megteheti, és ő is hatással van a másik félre, illetve még a hittestvéreink által is úgymond befolyásolhatók vagyunk.
Látjuk tehát, hogy mennyi minden közösség az, amelyikkel kapcsolatba kerülünk, és akkor még meg sem említettük ugye azt, hogy valakinek van egy hobbija, tartozhat egy sportklubhoz, lehet tagja egy zenekarnak, táncközösségnek, tehát rengeteg dolognak a közösségeknek a tagjai vagyunk, és érdekesképpen mindegyikben egy kicsit másképp viselkedünk, és az, amilyenek vagyunk végül is, vagy leszünk, azokban mindegyiknek van egy kicsi-kicsi szerepe abban a végeredményben, ami kialakul bennünk. És már itt is vagyunk a befolyásolhatóságnál. Ugye a befolyásolhatóság, azt talán úgy lehetne röviden mondani, hogy mennyire engedi valaki magát, hogy mások hatással legyenek az életére. Milyen szélsőségeket tudunk ezen a területen belül megállapítani?
Szerintem nagyon sok embertípus van, és ez típusonként változó, viszont azt sarkalatosan meg tudjuk mondani, hogy könnyen befolyásolható valaki, vagy nehezen. Hát általában azok az emberek könnyen befolyásolhatóak, akik gyengébb lelkülettel, esetleg gyengébb
jellemmel
vagy alacsonyabb önértékeléssel bírnak, azok például idegeneknek is adnak a véleményére. Mondjuk egy olyan ember, akihez semmi köze nincsen, egy beszólást, vagy egy megjegyzést, hogyha elejt. Egy ilyen fajta ember, hogyha egy másik idegen elejt egy beszólást, vagy egy megjegyzést, azon képes órákig, vagy esetleg hetekig rágódni. És szerintem ez valahol önkárosító. Mert mint ennek ugye van pozitívuma is, hogy egy könnyen befolyásolható embert meg lehet győzni.
Mik vagy kik használják ki legjobban a könnyen befolyásolható embereket? Például?
Hát például a szekták, vagy ez egyéb ilyen olyan szervezetek, akiknek esetleg nem teljesen tiszta az erkölcsi bizonyítványok.
Vagy gondoltunk ennél prózaibra is, csak a reklámok, a marketing, és végül is erre utazik az embernek a könnyű befolyásolhatóságára. Kelt bennünk egy érzelmet, egy hangulatot, és belénk szugerálj, neked szükséged van arra a termékre. És abból is mi csináljuk a legjobbat, ami neked kell.
A másik nagy típus az idézőjeles magányos farkasok. Ők nem igazán rendelkeznek nagyobb baráti körrel, mert túl határozottak és túl válogatósak esetleg, meg olyan túl egyediek ahhoz, hogy bárkivel barátkozzanak. Ebben a csoportban nagyon sokféleképpen be lehet sorolni egy embert, például ugye a zseniket is ide sorolták néhányan, hogy ugye ők az intelligenciájuk miatt nem barátkoztak, mert ők emiatt voltak kívülállók.
Egy ilyen nehezen, vagy egyáltalán nem befolyásolható embertípusnak mi lehet az előnye meg a hátránya?
Az ilyen embertípusok nagyon céltudatosak. Biztos, hogy nem fogják feladni a véleményüket, csak azért, mert valaki azt mondja, hogy nem fog sikerülni, vagy tehetségtelen vagy benne. Viszont ez ugyanakkor a hátránya is, mert hogyha mondjuk rossz cél felé mennek, vagy rossz utat képviselnek az életben, akkor attól sem lehet őket sajnos eltántorítani.
Nagyon sematikusan végigjártuk valóban a befolyásolhatóságnak ezt a két szélsőségét, a túlzottan könnyen befolyásolható és a szinte egyáltalán nem befolyásolható emberek típusát. Természetes, hogy valahol mindannyian a kettő között mozgunk, különböző arányban van bennünk a kettőből, sőt azt is mondhatjuk, hogy bizonyos helyzetekben is másképp viselkedhetünk. Most igazából a legizgalmasabb dologra térnénk rá, hogy ennek a befolyásolhatóságnak milyen szerepe van az életünkben, jó ez, nem jó, kit engedünk az életünkben, hogy befolyással legyen ránk?
Hogyha a hétköznapi oldalt nézzük, és nem a hit felüli oldalt, akkor ugyebár a család, barátok, ők azért eléggé nagy befolyással bírnak, tehát mondjuk egy gyermek általában kikéri az anyjának vagy az apjának a véleményét, mielőtt valamit csinál. Nyilván nem biztos, hogy azt teszi, amit a szülő javasol, de valamilyen szinten ezzel fejezi ki, hogy számít a véleménye. A másik rész...
És van még egy olyan, bocsánat, egy olyan időszak az ember életében, főleg amikor a kamaszkor és a lázadás jön, hogy ez háttérbe szorul a szülőknek a véleménye, és ott pedig sok felkapott sztár, vagy általa istenített személynek a befolyása alá kerül, akár úgy, hogy viselkedésében is őt utánozza, hogy meghatározza a döntéseit is, holott lehet, hogy ezek közül néhányan több ezer kilométerre laknak tőle, egész más körülmények között, és nem is ismeri őket, nem is találkozott velük.
Akkor ugyebár vannak a barátok, akik, hát talán még általános iskolában ez annyira nem mutatkozik meg, de gimnáziumban, illetve az általános iskola felsőbb évfolyamában, ugye amikor már a gyerekeknek kezd egy ilyen önálló értékrend kialakulni a fejükben, akkor ugye ők nagyon könnyen befolyásolhatók, és ha mondjuk azt látják, hogy az egyik barátjuk ezt és ezt csinálta, és hogy hú, ez mennyire menő, akkor ő is el fogja kezdeni ezt csinálni, hogy ő is úgymond hozzá tartozon, és ezzel az ő kis közösségébe belekerüljön. Csak ugye nem mindegy, hogy ezek milyen barátok.
A befolyásolhatóság tekintetében, hogyha magunkra úgy tekintünk, mint keresztényekre, akkor kinek kell betölteni a legfontosabb szerepet, és hogyan tudja ezt a szerepet betölteni?
Nyilván a mi életünkben kell, hogy szerepeljen Isten, és aki a Biblián keresztül közölte az álláspontját, valamint a lelkiismeretünk, ami ugye még hittanórán is elmondtuk, hogy ez többféle lehet egy embernél, hogy van, akinél aktív, van, akinél pedig passzívvá válik, viszont szerintem azt nem szabad hagyni, hogy pont a mi lelki ismeretünk, ami gyakorlatilag a lényünknek egy egész nagy részét teszi ki, passzívvá váljon.
Thank you.
valahol az Isten és a mi együttműködésünkből alakulhat ki az, hogy valakinek egészséges lelkiismerete van, egészségesen és jól, helyesen ítéli meg magát Isten szemében, de ugyanebből lehetnek valamilyen betegségek is, ugye ebből lehet valakinek aggályos a lelkiismerete, vagy túlságosan laza. Ez az aggályos lelkiismeretű ember, aki mindenütt bűnt lát, ahol nincs, ott is, meg mindenütt a felelősségét érzi, ahol valami véletlen történt. Nagyon sokszor látjuk, hogy embertársaink nem tudják elkülöníteni a szándékos cselekedeteiket a véletlen művétől, vagy hát például főleg a fiatalok körében a laza lelkiismeretű, amikor valaki mindenre azt mondja, hogy ez is, meg az is, meg amaz is belefér, nem számít, nem fontos az a dolog, és már rég bűnt követel, de nem engedi, hogy magának így határozza meg. Isten hatása alá sokféleképpen lehet kerülni. Egyedül Isten hatása alá, ha kerülünk, akkor az az, ami nem veszi el az egyéniségünket, meg a szabadságunkat, hanem sokkal inkább biztosítja. Anya Szent Egyházunk, a katolikus egyház, hogyan próbál például befolyással lenni ránk, például a jellemünk fejlődésében?
Mi egyházunk többek között abból a szempontból is egyedülálló, hogy nekünk vannak szentjeink, akik nagyon fontosak, és a szentséget azt a földi pályafutásukkal érdemelték ki maguk számára, viszont emberek voltak, akik például életükben bűnöket is követtek el. Például Szent Pál, aki egy szintén megtért szent, és szerintem jóval könnyebb néha egy olyan emberre felnézni, meg egy olyan embert követni, akiről tudtuk, hogy ő is volt rossz, ő is csinált rosszat, ő is követett el bűnöket, és szerintem, hogyha valaki meging a hitében, akkor a szenteknek nagy hatása lehet ebben, hogy lát maga előtt egy kissé emberibb, vagy úgymond közelálló példát arra, hogy mindenkiből lehet még jó, meg mindenkinek van második esély.
Nagyon fontos szerintem, amire most rámutattál, Bettina, egy kicsit úgy módosítanám, hogy talán nem is abban jók ők, hogy voltak bűneik, hanem abban, hogy küzdöttek ellene, és leküzdötték. Tehát leginkább abban példák, hogy nem nyugodtak bele abba, hogy vannak, vagy voltak bűneik, hanem tudtak abból fölkelni, és ugye változtatni. És valóban ezzel nagyon inspirálóak lehetnek ránk. Érdekes, hogy sokan azt mondják, kívülállók, hogy nem jó ez, hogy ti katolikusok szentekről tanítotok, mert hát ez egy ilyen emberfeletti hősiességet kér, és hát a többségünkből nem lesz hős, itt az életünkben kis szürke emberek vagyunk, és akkor ezzel csak ilyen csalódásokat rakunk bele az emberekbe.
Mindent ki lehet forgatni, nekem erről az a véleményem, hogy aki mást akar belelátni egy vallásba, az meg is teszi, ugyanúgy, ahogy például Zwingli.
Mert hogy mi hogyan közelítjük meg őket, nem úgy, hogy elnyomnak minket a szentek, hogy jaj, hol vagyok én hozzá képest, hanem inkább
felemelnek minket, bátorítanak, hogy mégiscsak megéri jót tenni, például Szent Erzsébet, vagy Szent Margit.
Meg én azt gondolom, hogy ugye az fog magasat ugrani majd, aki magasra teszi a lécet. Tehát, hogyha eleve alacsonyra teszem, akkor lehet, hogy könnyen átlépem, de soha nem érek el nagyobb célokat, tehát soha nem éreztem én például azt életemben, hogy elnyomnának a szentek, vagy hogy én attól így egy ilyen nyomasztó életet élnék, csak azért, mert mindent nem sikerül abból megvalósítani, amit ők tudtak. Ráadásul ugye a szentek sokasága arra is nagyon jó alkalom, hogy egy kicsit így az ember szinte így összeválogatja, hogy melyiküktől mit tanul el, hiszen nem egyet kell utánoznom nekem, hanem egy teljesen önálló lény vagyok, aki nem volt még korábban, meg nem is lesz, ezért saját utamat kell járni. A befolyásolhatóság tekintetében még mit gondoltok, hogy mi lehet még fontos, vagy hogy tudnánk ezen segíteni a mai világban, hogy a kortársaitok például jó irányba legyenek befolyásolhatók? Mivel tudunk ezen segíteni?
Mi barátilag tudunk ezeken a dolgokon segíteni a közvetlen környezetünkre hatva, viszont ugye ez személyenként maximum olyan 50 fő, hogyha reálisan nézzük. Viszont a világ nem 50 főből, meg nem 100 főből áll.
Szóval ugye a világ népessége több milliárd emberből áll, és ezt nem tudjuk csak úgy magunktól megváltoztatni, viszont hogyha mondjuk visszanyúlunk a pubertáskorra, ahol a fiatalok inkább celebekhez próbálnak hasonlítani hajviseletben, öltözködésben, és sajnos még a feslet viselkedésben is, lehet, hogy ők viszont tudnának mit csinálni, hogyha ők is mondjuk nem csak a kiskutyákat, meg a kis cicákat segítenék menhelyeken, hanem mondjuk valami vallásosat is villantanának a közösségi médiában, nem csak húsvétkor vagy karácsonykor, egy adventi koszorú formájában, akkor esetleg a világ egy kicsit lehet, hogy jobb hely, meg vallásosabb hely lenne.
Tudunk-e még valamilyen ötletet adni, hogy hogyan segíthetünk valakinek annak a kialakításában, hogy kit enged befolyásol lenne az életére?
Ugye az ilyen emberekkel úgymond kicsit többet kell foglalkozni, többet beszélni, vagy beszéltetni őket, hogy ezáltal is úgymond kibeszéljék a bánatukat, és utána meg kell próbálni nekik értelmes tanácsot adni, hogy mégis hogyan tudják ezt kivitelezni. Erre egy nagyon jó módszer az, hogyha azt tanácsoljuk, hogy hallgassanak a lelkiismeretükre, illetve a belső hangukra, hogy ha mondjuk egy ilyen helyzetbe kerülnek, akkor mégis mit tanácsolnak, vagy mit éreznek jónak, vagy kevésbé rossznak, hogy mégis melyik utat kéne választani, hogy most hagyjam, hogy ő befolyásoljon, vagy ne foglalkozzak vele. Illetve az is jó dolog, hogyha azt tanácsoljuk, hogy keressenek valaki olyas valakit, akivel tényleg és őszintén el tudnak beszélgetni, akár egy papot, vagy valamilyen lelkivezetőt, akiktől tényleg értékes tanácsot tudnak kapni.
Annak szétválasztásában, hogy kinek jó a befolyás alá kerülni, és kinek nem, abban szerintem az is nagy segítség lehet, hogy az ember megvizsgálja a következményeit, a gyümölcseit annak a kapcsolatnak. Hogy mondjuk valakivel való kapcsolatomban, akit engedek befolyásol lenni, hatással lenni rám, mi növekedett? A szabadságom növekedett, a másokról odafigyelésem, hogy önmagam tudok lenni, kiegyensúlyozott vagyok, béke van a szívemben, vagy pedig a békétlenség, a szorongás, az elnyomás, a befelé fordulás növekedett, hiszen nyilvánvalóan az első esetben jó hatással volt rám valaki, a másodikban pedig valószínűleg nem jó hatással. Persze egy ilyen kapcsolatban belefér az is, hogy mondjuk lelkiismeret furdalást okoz nekem a másik jó szándékkal, mert ő látja, hogy itt szükségem volna valamivel szakítani, mondjuk egy bűnnel, és akkor teljesen az én érdekemben volt olyan hatással rám, hogy gyakorlatilag elgondolkodjak azon a dolgon, de akkor is ebből is hosszú távon azt látjuk, hogy érdemes volt ráhallgatni, mert javult az életem, és több lettem, meg jobb lettem. Sokszor megállapítjuk egy-egy témával kapcsolatban, hogy maga Jézus élete adhat talán a legjobb támpontot nekünk egy teljes emberi élethez. Mit látunk Jézusnál a befolyásolhatóság szempontjából? Először is van benne egy nagyfokú céltudatosság, hogy ő azért jött, hogy megváltsa a világot, és kimutassa az emberek iránti szeretetét. Ugyanakkor mégiscsak engedi magát befolyásolni, elsősorban a mennyei atya által. Tehát amikor elvonul imádkozni, akkor úgy is mondhatnánk, hogy egyeztet az atyával, és azzal a nyitottsággal megy oda, hogyha a mennyei atya mást kér tőle, akkor hajlandó abba az irányba változni. Tehát megvan ez a rugalmasság Jézusban, hogy egyszerre egy nagyon céltudatos ember, és ugyanakkor viszont tudja, hogy kinek kell engedni a befolyására, nem a tömeg által engedi magát befolyásolni, hanem a mennyei atya által, és ez leginkább az olajfák hegyén mutatkozik meg, amikor ő emberileg menekülne a haláltól, meg az elfogatástól, de mivel ez a mennyei atya akarata, akiben feltétlenül megbízhat, engedi magát az ő hatása alá kerülni, az ő befolyása alá kerülni. Hát reméljük, hogy magunknak és a kedves rádióhallgatóknak is tudtunk segíteni abban a tekintetben, hogy a befolyásolhatóságban tudjunk szelektálni, tudjunk választani, és jó irányt választani az életünkben, és az adásunk végén az imádságot is arra szeretnénk felajánlani, hogy mindig a jó cél irányába és jó eszközökkel engedjük magunkat befolyásolva lenni. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Elhangzott műsorunkban Lóci Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják az Eke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portré műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Kentelki Endre erdélyi kertészmérnök előadását hallgathatják meg, aki beszél a növényismeret pontosságáról, a fák védelmének ügyéről és a csángók természetismeretéről. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melyben megismerhetik Eger nyári programjait, egyebek mellett az Egribor ünnepét és a Gárdonyi napokat, valamint a hevesi ízlelő program elsőként elkészült ételeiről is szólunk. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszák Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és minden kedves hallgatónknak. Szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Napbúcsúztató.
Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt miből megadniuk, ezért mindkettőnek elengedte az adósságot. A kettő közül melyik szereti majd jobban őt? Olvasom a Lukács evangéliumban. Kell, hogy mindig odavágj környezetednek? Éles szemmel figyeld meg mások gyöngéjét, amikor csak lehet kibeszéld, nyilvánosan szóvá tedd, fejükhöz vágd, metsző gúnnyal csúfolódva szenvedélyesen? Isten éppen nem huny szemed bűneink fölött, de visszaütötte mindig, amikor megbántottuk. Ha így volna, csupa kék-zöld foltunk miatt kerülnünk kellene az embereket. Ahol lényünket egészen alapjáig felszántotta és előkészítette a bűntudat és a megbocsátás, ott nagy szeretet tud kinőni. Ahol viszont a beképzelt jóság öntudata megkeményítette a lelket, ott nem terem meg a szeretet. Paul Verlaine, Egy kicsi zúg. E kicsi zúg, e csöpp sarok, mely az enyém, s mely éltetett, a nagy remény megáldatott. órái a sok régi bűnnek, sápadnak, tűnnek, fehér számlapján bús szívemnek. Uram, fogad hálámat, add a jó halált, küzdelmeimet áld meg, áld türelmes óhajtásomat. Alázat útján közeledve, kér egy szegény szív, vedd be őt és övéit örök örömedbe.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,